Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Én Bihari Ádám vagyok.
A mai vendégünk Lénárt Ágota, sportpszichológus, a Testnevelési Egyetem pszichológiai és sportpszichológiai tanszékének vezetője, egyetemi docens. Vele az elmúlt időszak edző botrányairól beszéltünk, és arról, hogyan változhat meg az élsportolók élete, és hogyan kell megváltoznia az edzők módszereinek.
Legutóbb Turi György úszóedző módszereivel kapcsolatban fordult a nyilvánossághoz több olyan sportoló, akiket korábban ő edzett, de mégis a versengés a sportban kevés kivételtől eltekintve mindig együtt járt valamilyen szintű agresszivitással. Nyilván máshogy jelentkezik ez a teniszben, mint az amerikai fociban, vagy a vízilabdában, de a lényeg az talán ugyanaz. Ezt az agresszivitást csak agresszivitással lehet kiaknázni?
Attól függ, hogy milyen területen jelenik meg. Én ketté választanám a kérdést, tehát az első fele arra vonatkozik, hogy magának a versenyzőnek milyen versenynyerő módszerei vannak, amit a szakma ilyen szempontból kétfelé szed. Az egyik az úgynevezett asszertivitás, ami azt jelenti, hogy mindent meg lehet tenni, amit a szabály megenged. Tehát, hogy a szabályok adta kereteken belül minden lehetőséget ki kell használni természetesen a jobb teljesítmény elérése érdekében. A másik, ami már az agresszivitás, amit ugye már versenyszabályok alapján is büntetnek, tehát az már úgymond kilóg ebből a lehetőségből, amit az előbb említettünk. Tehát az, hogy a sportolónak milyen megküzdési mintái vannak, és ezt hogyan tudja érvényesíteni a versenypályán, ennek egy része tanult, egy része vele született, de biztos, hogy fejleszthető. Tehát az edzőnek kötelessége megtanítani a versenyzőit arra, hogy hogyan tud jól versenyezni. De például csináltak Kanadában egy felmérést, ahol azt kellett mondani az edzőnek, mármint az edző azt mondta a versenyzőknek, hogy törjék el az ellenfél lábát. És kiderült, hogy ez ahelyett, hogy küzdelemre sarkalta volna őket, pont fordítva megállította őket, hiszen a hivatalosan a szándékos sérülés okozás az egy büntetendő cselekmény a sportban is. Tehát nem mindegy, még mentálisan sem, hogy milyen határokat szabunk ezzel kapcsolatosan. A másik fele a kérdésnek viszont pontosan az edzői viselkedés, és hát ezzel kapcsolatosan azért nagyon sok mítosznak le kell most már dőlnie, ami ilyen szempontból a régi időknek a hozadéka, hogy teljesítményt csak sírva, megalázottan, személyiséget szétverve lehet elérni. Ezt a szakma hosszú-hosszú évtizedek óta tudja, mondja, de valamilyen módon az edzői gyakorlatban ez nem mindenhol, vagy nem megfelelő mértékben ment át, és itt most nem személyekről beszélek, hanem jelenségről. És ez éppen azért nagyon fontos, mert az edzőknél is, ugyanúgy, mint bármilyen más helyzetben, ezek a minták szocializálódnak, tehát hogyha valakit így neveltek föl, akkor edzőként is azt fogja mondani, hogy hát én is jó versenyző lettem, engem is így neveltek, akkor semmi baj nem lesz abból, ha én is így nevelem a sportolómat. De bizony lesz. Ezek a sportolók általában mentálisan sérülnek, érzelmi sérüléseket is elszenvednek, sőt, nagyon sok esetben a személyiségük is károsodik. Tehát a jó teljesítményt úgy kell elérni olyan módszerekkel, ami természetesen csúcsra van járatva, tehát értelemszerűen itt is nagyon magas edzésmunkát és nagyon magas szintű teljesítményt követelnek, de ez nem jelenti azt, hogy bármiféle pszichológiai vagy mentális sérüléssel járjon a dolog. Tehát az, hogy valakit összetörnek, érdekes módon az nagyon hamar szokott menni, akár néhány nap alatt lehet óriási traumákat okozni, de az összerakás valahogy nem szokott működni. Éppen ezért a pszichológushoz forduló sportolók nagy részénél nem csak az egyedi problémákat kell kezelni, hanem meg kell nézni azt a közeget is, amiben ezeket a sérüléseket elszenvedték, és utána azt is meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezen változtatni. Sajnos jó néhány sportoló nyilatkozott úgy, mint egy a Stockholm-szindrómát idézve, hogy hát így bántak vele, és ő mégis bajnok lett, és hát ennek köszönheti. Ez csak azt jelenti, hogy másképp is lehetett volna bajnok, de mivel ő a másik felét nem tapasztalta meg, ezért kénytelen erre a jelenségre hivatkozni. Én azt gondolom, hogy az edzőknél éppen ideje ez a bizonyos váltás, és ez nem csak magyar jelenség, hanem nemzetközi szinten is ez a probléma végigment, vagy inkább azt mondom, hogy megoldásra váró helyzet végigvonult, és ez jelenti azt is, hogy a mai szülők és a mai gyerekek már mások, és bizonyos dolgokat nem viselnek el. Tehát amikor régen azt mondták a szülőnek, hogy csukja be a szemét, mert így lesz bajnok a gyerekéből, és ne törődjön vele, hogy a gyerek sír, mert ez a dolgoknak a normális rendje, hogy így lesz majd jó versenyző, ez a világ ma már szerencsére elmúlt. Persze ebből aztán vannak túlkapások is, hiszen tudjuk, hogy jó néhány szülő a pálya szélén mit művel, ez sem jó. De az, hogy az edzői bánásmódnak, kommunikációnak meg kell újulnia, és az új, illetve hát most már nem új, de az ő számukra újnak ható módszerekkel kell eredményt elérni, ez teljesen biztos. Volt olyan edző, akit külföldről szerződtettek Amerikába, és mondták neki, hogy ja, hát itt nem lehet verni a gyerekeket. És érdekes módon enélkül is tudott eredményt elérni. Az meg sajnos egy nagyon meghatározó jelenség, hogy ugye sokan azt kérdezik, hogy miért nem mernek a sportolók szólni. Azért, aki ismeri a sportvilágát, az pontosan tudja, hogy egy ilyen viszonylag zárt helyzetben elég nehéz úgy előadni a dolgokat, hogy abból ne legyen valamilyen következmény. Tehát nagyon sok sportoló teljes joggal mondja azt, hogy nem mert szólni, mert félt a retorziótól, félt attól, hogy kiteszik a keretből, vagy valamilyen más hátrányt szenved, ami viszont a sportkarrierjébe is kerülhet. Tehát azért ez egy összetett, szociálpszichológiailag egy összetett világ, ahol a sportolónak meg kell tanulnia jól mozogni és érvényesíteni az érdekeit, ha ez megtehető, viszont tegyük föl, hogy nagyon sok esetben inkább a serdülőkről van szó, a serdülő ifi versenyzőkről, és őnekik azért még a kommunikációs képességük nem annyira jó, vagy nem tudnak árnyaltan fogalmazni. És hogyha ezt a külvilág, most nem csak az edzőről beszélek, tanárokról, oktatókról, szülőkről is magára veszi, akkor nagyon nehéz, mert nagyon hamar megsértődnek, pedig a serdülő csak esetleg ügyetlenül fejezi ki magát. Tehát ahogy szoktam tanítani a kollégákat, mindig azt mondom, hogy először kezeljék a helyzetet, és utána a végén természetesen ott lehet a pedagógia, hogy hát azért legközelebb légy szíves, ezt így meg így meg így mond. Az edzőnek abban is kell tudnia lépni, hogy fölismerje ezeket a jelenségeket, és a helyén tudja kezelni. Ez nem mindenkinek sikerül így. Viszont vannak olyan edzők, akik azt mondják, hogy én úgynevezett feladó edző vagyok, ami azt jelenti, hogy dolgozom egy korosztállyal, és amikor elérik a korosztálynak a határát, akkor följebb adom őket. Tehát ez nem a feladásról szól, tehát nem arról, hogy megfutamodnának. Hanem, hogy feladom a versenyzőket egy újabb korosztályba, én a picikkel jól tudok bánni, például 6 és 10 éves kor között remekül értek hozzájuk, értem a kis lelkivilágukat, de én már a serdülőkkel nem kínlódok. Ez az egyik változat. A másik viszont az, hogy valaki végigviszi a versenyzőjét, de értelemszerűen akkor ennek megfelelően változtatni kell a kommunikáción, az adott élethelyzeteknek megfelelően váltani is kell. Tehát egészen másképp beszélünk egy 6 évessel, 10, 18, 20 és 24 fölött is, tehát hogy csak a nagyobb lépcsőket említsem, amik természetesen nem biztos, hogy mindig életkorilag ugyanakkor jelennek meg, hiszen vannak akcelerált gyerekek fizikai értelemben is és mentális értelemben is. Tehát az edzőnek az is dolga, és nem könnyű dolga, hogy felnevelje a sportolót és megtanítsa arra a kommunikációra, ami egy idő után a bajnokoknál a bajnok-edző viszonyban úgy jelenik meg, hogy egy kooperatív viszonyban tudnak edzést tartani és vezetni, és az edző nagy mértékben tud hallgatni a sportolójára, ez nem azt jelenti, hogy ő elvesztené a kontrollt, csak azokra a tapasztalatokra, amit a sportoló sok-sok év alatt megélt, és azt is kitapasztalta, hogy hogyan lehet ennek segítségével bajnok. És akkor még nem beszéltünk a közegről, hogy milyen az egyesület, a szövetség, a különböző ezzel kapcsolatos fórumok, a média, az iskola, hogy hogyan támogatják a sportolónak a karrierjét. Meg tud-e valósulni például az Európai Unió kettős karrier elve, amikor a tanulást is és a sportot is ugyanolyan módon támogatják, hiszen a sport egy nagyon meghatározó része a fiatal életének, de ez természetesen nem mehet az iskola rovására. És ez a kettős karrier támogatás például nálunk a Testnevelési Egyetemen is a különböző mentorálási, tutorálási programokkal, a kreditkedvezményekkel, mármint hogy ő dönti el, hogy mikor vizsgázik, tehát a szabad időbeosztással nagy mértékben támogatható.
Arról beszéljük még egy picit a gyerekek oldaláról, hiszen ahogy említette, itt serdültek, serdült korúakról is szó van, hogy hogyan lehet gyerekként azzal az ellentmondással megbirkózni, hogy aki bántalmaz engem edzés közben, az mondjuk más szituációkban az én sikeremnek szurkol, megvédelmez külső támadásoktól akár, tehát ad is nekem. Nekem pedig csak el kell viselnem néhány pofont és néhány ordítást adott esetben.
Ez a kettős helyzet nagyon csapdás, hiszen ez a viselkedési mód nem konzekvens, ami azt jelenti, hogy mindenféleképpen ütközést okoz, hiszen ennek a teljesítménynek az elérésére az úgymond másik, szebbik arccal is eredményt lehetne elérni. Tehát ez a gyereknél mindenféleképpen valami fajta meghasonlást okoz. Úgyhogy volt ezzel kapcsolatosan például kísérlet is, amikor állatokat, kutyákkal kísérleteztek, hogy a megkülönböztetést próbálták nekik megtanítani egy egyszerű képes feladat alapján, ez könnyedén ment az állatoknak, de abban a pillanatban, amikor ezek az ingerek összekeveredtek, abban a pillanatban már nem tudták szétválasztani, és egy nagyon komoly pszichés változást okozott bennük. Ez ugyanúgy, mint az állatvilágban, ez az embereknél is úgy van. A gyerekek nem buták, értelmesek, és teljes joggal kérdezik, hogy most miért üvölt velem, amikor ezt megmondhatná szépen is. Épp a múltkor jelentkezett egy sportoló, aki volt olyan bátor, hogy 15 éves korában odaállt a szövetségi kapitány elő, és azt mondta elé, és azt mondta, hogy velem ne tessék kiabálni. És csodák csodája, a szövetségi kapitány ezt betartotta, azóta se kiabált vele, de ezt miért nem tette meg a többieknél? Sokszor azt mondják, hogy de van olyan gyerek, akinél ezt meg kell csinálni, mert ő csak így tud jól teljesíteni. Ez is egy mítosz, ez nem így van. Lehet, hogy a bánásmódban kell különbséget adni, ez kétségtelen, de ez nem jogosítja föl az edzőt arra, hogy olyan elemeket, olyan módszereket válaszol, amivel mentálisan lesérti a sportolóját.
Milyen jelekre érdemes figyelni a gyerekeinknél, ha úgy döntünk, hogy szeretnénk megadni nekik a versengés, a teljesítménnyel járó sikerélményét, de nem szeretnénk, hogy ez roncsolja a lelkét és boldogtalanná tegye őket, még akkor is, ha nem rendel mindent ennek alá. Mire figyeljünk?
Nagyon jó kérdés. Pontosan arról szól a dolog, hogy a szülő vegye észre, hogyha megváltozott a gyerek viselkedése. Ha például befelé fordul, vagy nem hajlandó mesélni az edzésről, vagy eddig olyan vidám volt, és elmesélte azt is, hogy mi történt az öltözőben, hogy mit mondott az edző, hogyan szólt hozzájuk. Tehát, hogyha ezek az élménybeszámolók abban maradnak, vagy megváltozik a hangulata, vagy többször elvonul, vagy rajta lehet kapni olyan értelemben, hogy más csatornákat keres a problémáknak a megoldására. Ez önmagában nem baj, hogyha ezek a csatornák jók, tehát megfelelő barátok, vagy esetleg szakember, vagy bárki olyan, aki komolyan tud segíteni. Viszont, hogyha ez a segítség nem érkezik meg, és a serdülő úgy érzi, hogy egyedül maradt, és senki nem hallgatja őt meg, akkor nagyon nehéz helyzetbe is tud kerülni. Volt egy ilyen edzői műfogás, amivel nagyon gyakran találkoztunk a sportpszichológiai tanácsadáson felkészítésen, amikor az edző úgy intézte a dolgot, hogy azt mondta a gyereknek, hogy nehogy merészeld otthon megmondani, mert mennyire szomorúak lesznek a szüleid, hogy te nem tudtál jól teljesíteni. Na most ez egy nagyon csapdás helyzet, mert ilyenkor a gyerek a szülő felé sem meri elmondani a problémáját.
Világos. Mire kell egyébként, vagy... Hogyan lehet, hogyan élhet ma teljes életet nyilván bizonyos kompromisszumokkal egy élsportoló lelki egészségben?
A lelki egészségre is figyelni kell. Pontosan arról szól a történet, hogy ő maga is figyelje meg, hogy hogyan bírja a terhelést. Vannak-e kedvetlenebb, szomorúbb napjai? Ezt mi okozza? Ezek az okok kiküszöbölhetők, vagy kell hozzá valamilyen segítséget kérni? A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy sajátítsák el a sportpszichológiai módszereket már nagyon korán, például a sportpszichológiai felkészítő programcsomaggal, amit nagyon jó, hogyha mindenki 2-3 hónap alatt elsajátít, és az alapmódszerekkel tudja a lelki egészségét biztosítani, védeni. Tehát tanuljon meg relaxálni, ami azt jelenti, hogy átkapcsolás a nyugalmi tónusra, tehát hamarabb ki tudja heverni a napi edzésből fakadó idegi fáradtságot is. Tanuljon meg mentáltréningezni, ami a mozgássorok fejben, gondolatban való végzését jelenti, aminek a segítségével gyorsabban fog tanulni, és a hibajavítás is lehetővé válik általa. Tanuljon meg figyelmet koncentrálni, hogy kizárja a zavaró ingereket, és az itt és mostban maradjon, aminek a segítségével jól tud teljesíteni, jobban tudja elsajátítani az anyagot is, és eredményesebbé válik. Valamint azt a képességet, hogy a stratégiát, taktikát is építse be a felkészítésébe, tehát hogyha fejben, gondolatban végig gondolja az edzéstervet és az adott feladatokat, vagy az adott csapat ellen meglévő feladatokat, akkor gyorsabban és hatékonyabban fog tudni reagálni. Ezeket a módszereket már nemzetközi standard alapján tanítjuk. Tehát ezek olyan alapvető dolgok, mint ahogy most mondok egy példát, hogy valaki elmegy autót vezetni, és azért nagy valószínűséggel a különböző országokban is ugyanazokat az elemeket fogják megtanítani, hiszen a cél az, hogy ő autót tudjon vezetni. Tehát ugyanez a sportra is így igaz, ezeknek a módszereknek a segítségével koncentráltan lehet jól felkészülni, gyorsabbá és hatékonyabbá lehet tenni a dolgot. Na most ez miért fontos? Pontosan azért, mert hogyha maga a folyamat is felgyorsul, akkor általában kevesebb lesz a konfliktus is az edzővel, hiszen az edző azt látja, hogy jó, jól mennek a dolgok, jó esetben ezt vissza is erősíti, ügyes voltál, nagyszerű, tehát egyre kevesebb frusztrációt él meg az edző is, és a sportoló is, és ennek megfelelően örömtelibbé tud válni az oktatásnak a folyamata.
Az önhöz forduló sportolók mekkora arányban fordulnak önhöz mondjuk edzői problémákkal? Tehát, hogy valamilyen konfliktusuk van az edzővel, és milyen jellegűek ezek általában?
Ez nagyon változó, tehát nem is úgy lehetne megközelíteni, hogy milyen arányban, vagy milyen sportágban, hanem inkább a kialakult helyzet, az adott helyzet, vagy a sportoló személyisége, vagy az edző személyisége oldaláról érdemes megközelíteni. Az én praxisomban és a kollégáim praxisában is az a jellemző, hogy általában a sportolók sokáig húzzák. Tehát amikor megkérdezzük, hogy minden rendben van az edzővel, azt mondják, ó, igen, rendben, nincs semmi probléma, aztán utána kiderül, hogy jó, hát elő szokott fordulni ez is, az is, amaz is, és ugye a közeg még mindig azt sugallja, hogy ezek nem is megoldandó dolgok, hanem ezek úgymond apróságok. Tehát általában, amikor már egy sportoló azt mondja, hogy beszéljünk az edzőmről, mert gondom van vele, akkor már egy hosszabb ideje tartó folyamat kellős közepén, vagy már inkább a vége felé vagyunk. Természetesen a sportpszichológusnak az a dolga, hogy lehetőség szerint mentse a helyzetet, tehát hogyha kell, akkor beszél az edzővel is, tanácsol, segít, felkészít, kommunikációs felkészítést is ad neki, esetelemzést is csinál, tehát hogy mindenféle módon próbálja ezen a területen az ehhez szükséges skilleket, módszereket, ügyességeket megtanítani. Ugyanez igaz természetesen a sportolóra is. De volt már olyan, hogy láttunk egészen elfajzott eseteket is, amikor például olimpia előtt pár héttel döntött valaki úgy, hogy hát évek óta mondom az edzőnek, hogy ezt ne csinálja velem, de még mindig így csinálja, én ezt nem bírom tovább, lecserélem. Az kivételesen jósult el az a dolog, de hát természetesen minden ilyen váltásnak nagy a kockázata.
Önök egyébként fordulhatnak.
Hogy mit lehet tenni, világos, hogy fölmérjük a helyzetet, megpróbálunk segíteni, és hát ha végképp nem megy, akkor meg jól meg kell gondolni, hogy milyen típusú váltásra érdemes a sportolót átirányítani.
Szélsőséges esetben fordulhatnak mondjuk az edző feletteséhez is, vagy szövetségekhez?
Egyre inkább nyílik az a lehetőség, hogy vannak sportolói bizottságok, és hogyha az tényleg olyan sportoló vezeti, akinek az érvényesítő ereje, most ezt pozitív értelemben mondom, tehát inkább a megoldásra szolgáló befolyása ereje megfelelő, akkor erre is voltak már pozitív példák, hogy ezt ilyen szempontból meg lehetett oldani. De sajnos van olyan is, amikor sok-sok bejelentés ellenére sem változik a helyzet, sőt, még a Nemzetközi Szövetség is meginti az edzőt, hogy ezt nem szabad így csinálnia, de a Magyar Szövetség meg úgy dönt, hogy hát ez nem olyan nagy probléma. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan egységes légkört, helyzetet és platformot kell teremteni, aminek a mentén ez a megújulás be is tud következni. Tehát meg kell teremteni azt a kommunikációs lehetőséget, és azt a stílust is, aminek a mentén ezek a dolgok jól kezelhetők. Tehát ne gondolkodjunk rögtön büntetésben, szankcióban, de abban igen, hogyha bármelyik fél úgy érzi, hogy változtatásra van szükség, akkor megfelelő szakmai segítséggel ez meg is tudjon történni.
Reméljük, hogy...
Megvan a kultúrája ennek.
Igen, reméljük, hogy ez egyre modernebb módszerekkel egyre nagyobb sikereket érnek majd el a magyar sportolók. Lénárt Ágota sportpszichológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Önök a Fülkét, a hvg.hu közéleti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.